Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, örülünk, hogy együtt lehetünk ezen az alkalmon. Tisztelettel és szeretettel köszöntjük közöttünk Fehér Norbert nagy tiszteletű urat és kedves családját. Amikor beléptem ide a templomba, akkor úgy köszöntöttem, hogy Isten hozta itthon. Azt gondolom, hogy mindnyájunknak a közös gondolata és köszöntése ez. Szóval innen a templomból is, az úrasztalától is így köszöntöm, Isten hozta itthon közöttünk. Köszöntjük a Borsodi Vakok és Gyengéllátók Egyesületének tagjait, képviselőit, Barnocki Gábor elnök urat, örülünk, hogy itt vannak velünk. A szépkorú testvéreket jobb ezt így fogalmazni, és mindenkit, aki eljött erre az alkalomra. Isten igéjével szeretnék mindenkit köszönteni, egy kicsit hosszabb igét olvasok a tegnapi igéből, a Római Levél 16. részéből. Pál apostol írja a következőket: ajánlom nektek Fébét, a mi testvérünket, aki a kenkreai gyülekezet szolgáló leánya, hogy fogadjátok őt az Úrban, szentekhez illően, és legyetek segítségére, ha valami dologban reátok szorul. Mert ő is sokaknak volt a segítője, nekem magamnak is. Köszöntsétek Priszkát és Akvillát, munkatársaimat a Krisztus Jézusban, akik érettem életüket kockáztatták, akiknek nem csak én tartozom hálával, hanem a pogányok minden gyülekezete is, és köszöntsétek azt a házuknál levő gyülekezetet is. Köszöntsétek szeretett Epenétuszomat, Ázsia zsengéjét a Krisztusban, köszöntsétek Máriát, aki sokat munkálkodott érettetek, köszöntsétek Andronikuszt és Juniászt, véreimet és fogolytársaimat, akiknek jó hírük van az apostolok között, és akik nálam is előbb lettek Krisztus híveivé. Köszöntsétek Ampliátuszt, akit szeretek az Úrban, köszöntsétek Orbánt, munkatársunkat a Krisztusban, és az én szeretett Stáhiszomat. És lehetne folytatni, köszöntsétek, köszöntsétek, köszöntsétek. Azért olvastam föl mindezt, mert úgy tűnhet a római levélből, hogy hát ez olyan nem ránk tartozó dolog. Ez egyszer szólt valakinek, ezeket az embereket nem ismerjük, nem tudjuk, kik azok. Ennyit tudunk róluk, amit Pál apostol elmond, ezt a két szót, hogy munkatársaim voltak, és így tovább, de mi közünk van nekünk ehhez 2000 év távlatából? Hát az az üzenet, hogy Pál apostol mennyire számon tartja a testvéreket, a barátait, a munkatársait, azokat, akik vele együtt szolgálnak az Úrnak. Hát igyekszünk ezt mi is megcselekedni, nem mindig sikerül. Örülnénk neki, hogy ezt sokkal jobban tudnánk tenni, de nagyon fontos az, hogy az idősebb testvérek számára is azért szeretjük ezt az alkalmat megtartani, mert azt akarjuk üzenni, mutatni, hogy nem akarjuk őket elfelejteni. Nem azt jelenti, hogy valaki mondjuk megöregedett, már nem tud jönni el a templomba, akkor azt mondjuk, hogy elengedjük a kezet és viszontlátásra. Mert hogy a mi Urunk sem így cselekszik, hanem mindvégig, minden pillanatunkban számon tart bennünket. Örülünk, hogy így lehetünk együtt a egykori lelkészünkkel, így lehetünk együtt azokkal, akikkel ritkábban találkozunk, és minden nap, vagy minden vasárnap jelenlévő testvérekkel. Isten áldja meg a mi együttlétünket, ezt az Isten tiszteletet, az ige hirdetés szolgálatát.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk mennyei édesatyánk azért, hogy a mai délutánon összegyűjtöttél bennünket. Megköszönjük ezt a szép októberi vasárnapot. Hálát adunk azért, hogy itt lehetünk a templomban, és ezáltal a mai napot megszentelhetjük. Kérünk Istenünk, tégy bennünket készé valóban a te igéd meghallására. Hiszen oly sok minden van talán bennünk, amely akadályként ott tornyosul. Te látod a mi életünket, látod bensőnket, érzéseinket, gondolatainkat, vágyainkat, bűneinket, és ki tudja még felsorolni azt a sok dolgot, amely foglalkoztat bennünket. Istenünk, azért jöttünk, mert a te igéddel szeretnénk foglalkozni. Így könyörgünk a csendességért, ad, hogy a mi bensőnkben olyan csend legyen, amelyben a te halk és szelíd hangod megszólalhat. Tégy készé bennünket tehát, és ad, hogy a lélek ereje által az emberi szavak csodálatos módon életet munkáló igévé válhassanak ezen a mai alkalmon. Annak a nevében kérünk, aki a mi lelkünknek megváltója, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek azt az ígéjét, amely alapján szólni kívánok köztetek a mai délutánon. Ézsaiás proféta könyvének 46. fejezetéből a 3. és a 4. verset olvasom. Így szól Istennek ígéje. Hallgass rám, Jákob háza, és Izrael házának egész maradéka, ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek. Vénségetekig ugyanaz maradok. Őszkorotokig én hordozlak. Én alkottalak, én viszlek. Én hordozlak, én mentelek meg. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, amikor a mai alkalomra készültem, akkor hát egyértelmű, óhatatlanul emlékek jöttek, emlékképek jöttek elém. Eszembe jutott először is az ige kapcsán az a Jóka is évnyitó istentisztelet, amikor még a korábbi lelkipásztor dr. Kádár Péter kibúcsúzott, és mai napig itt cseng a fülembe az az üzenet, amelyet akkor a kicsike kis gyerekeknek elmondott. Ott voltak a kis elsősök, akik éppen beiratkoztak. Valaki mindig velem van. Mondta ezt az a lelkipásztor akkor éppen, aki a bizonytalamba, a nehéz élethelyzetből, talán egy még nehezebb élethelyzetbe ment el innen Miskolcról. Valaki mindig velem van. Aztán egy másik kép is előjött, amikor egy idős gyülekezeti tagunk koporsójánál megálltunk, és ezt az alapígét olvastam föl. És azért olvastam föl ezt az alapígét, mert ez az ige ennek az asszonynak a bizonyságtétele volt. Ő ezt kérte, hogy a temetési szolgálaton ez hangozzék el, és nyilván szokták mondani, hogy nincsen csúnya mennyasszony vagy szép temetés, de hát ez a temetés mégis annyira felemelő volt, nem a szolgálattevő miatt, hanem a jelenlévő, bizonyságtévő gyülekezeti tagok miatt. És így érkeztünk el a mai napig, ahol ismét ezt az igét elmondhatom erről a szószékről. Mondom ezt egy olyan napon, amikor ha jöttünk és figyelmesen nézelődtünk körbe, akkor láthattuk, hogy sárgulnak a levelek, szép színekbe pompázik a természet, és ilyenkor az ember ugye már közeledik a halottak napja is, az elmúlással szembesül, akár a saját életünkbe történő, idősödő tendenciákkal, úgy mondhatom. Szembesülünk a természetben is az elmúlással, és ilyenkor néha az embernek nehezebb gondolatai támadnak. És amikor ilyen gondolataink vannak, akkor talán vissza is tekintünk, és életünket úgy tekintjük, mint valami filmet, amelyben sok minden változik, történnek az események, de mi ott vagyunk végig a film főszereplőiként. Nem tudom, a testvérek láttak-e már olyan reklámfilmet vagy egyéb filmet, amikor van egy központi figura, egy ember, és körülötte minden változik, villámgyorsan mennek az autók, az emberek, a felhők, a napsütés, az árnyék. De ez az egy valami középen nagyon biztosan ott van. Gyakran így éljük az életünket. Megállunk egy-egy csendes percben, visszatekintünk, és arra gondolunk, hogy mennyi minden történt már, és mennyire változékony ez az egész világ. Gyakran ez szomorúsággal tölti el az embert. Minden változik. Változnak a kapcsolatok, változnak a környezetünk, én is, amikor bekanyarodtunk itt az utcán, láttam, hogy bontanak egy házat, teljesen furcsa volt, mert mindig megszoktam, hogy ott van az a ház, változik, minden változik. De hát nem csak a környezetünk változik, hanem változunk mi is. Egy kollégámnak mondtam az iskolában, ahol tanítok, épp most lett 40 éves, és jövő héten lesz 40 éves, és mondtam neki, hogy mióta túlléptem a 40 évet, mindig fáj valahol. Nem folyamatosan, de hát azért már előjön egy-két ilyen fájdalom. Hát nyilván az idősebb testvérek azért sokkal inkább benne vannak a korban, és tudják, hogy mit jelent az. Amikor az ember testileg is érzi azt, hogy azért múlik az idő, és változnak az idők. Sok változás közepette az ember hajlamos arra, pláne hogy a saját életünkre tekintünk, pláne hogyha ezek a változások még tartalmaznak tragikus eseményeket, valakit el kell kísérni az élet utolsó útjára. Hajlamosak vagyunk ilyenkor elcsüggedni. És azt mondani, hogy hát az élet az elmúlás. Erről szól. Hajlamosak vagyunk azt gondolni pesszimistán, hogy Hát az élet az a változásokról szól, semmi nem állandó, és egy picit úgy érezzük magunkat, mint egy tehetetlen hal, akit ide-oda sodornak az áramlatok, és nem tudjuk irányítani a dolgunkat. Ilyen gondolatainkba, és ilyen őszi a változás, az elmúlás kapcsán felmerülő gondolatainkba hangzik ez a mai alapíge, amelyet Ézsaiás próféta könyvéből olvastam föl. Az Úr szólítja meg Izraelt, és mondja neki azt, hogy születésetek óta hordozlak, és vénségetekig, őszkorotokig én vagyok, akit téged hordozlak. Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Milyen jó az, amikor az ember ezt hittel el tudja fogadni. Milyen jó úgy végig tekinteni esetleg az életünk eseményein, hogy hát nem partra vetett halak vagyunk mi, hanem valaki már a születésünktől fogva hordoz bennünket. A károli fordítása ennek az igének még szemléletesebb, ha van időnk, olvassuk el otthon, tehát Ézsaiás 46. Abban az van, hogy születésetek óta magamra vettelek. Még szemléletesebben lefesti azt a képet, hogy Isten tulajdonképpen, amikor az ember megszületik, mint egy teherhordó, magára veszi az embert, és viszi végig. És hogyha egy képzeletbeli filmet, ami az ember élete, végig nézzük, akkor bizony nem mi vagyunk azok, akik az állandóak. Nem mi vagyunk azok, akik kősziklaként ott állnak középen, és nem változnak, hanem ez a valaki Isten, aki hordoz bennünket, születésünktől fogva. Mondják azt, hogy mennyire magatehetetlen egy csecsemő, egy kisgyermek, aki még nem tud a világ dolgairól, mennyire naív. Isten hordoz már bennünket gyermekkorunk óta. És hát az a csodálatos az egészben, hogy bár az ember főleg aktív időszakában hajlamos erről elfeledkezni, amikor azt érzi, hogy ereje teljében van, és mindent meg tud tenni, akkor hajlamos elfeledkezni Istenről, hiszen annyira aktív, és a teremtő erő ott buzog benne. Viszont amikor egy picit megrendül az élete, vagy úgy, hogy rossz dolgok történnek, vagy éppen úgy, hogy a kor előre halad az ő életében is, akkor egyre inkább felismeri az ember azt, hogy valaki tényleg mindig velem van. Valaki mindig ott van velem, és hordoz. Egy láthatatlan, hihetetlenül diszkrét erő. Istennek a valósága hordozza a mi életünket. Isten tehát egy olyan valakiként jelenik meg ebben az igében, a választott nép irányába, Izrael Jákob háza irányába, mint aki hihetetlenül alázatos módon, talán köszönetet sem várva, hihetetlen nagy terhet hordoz, ami egész életünket hordozza. Hordozza mindannyiunk életét, tehát akik itt vagyunk most jelen pillanatban a Deszka templomban. Hordozza, és még akkor is megteszi ezt, amikor az a valaki, akit a hátán cipel, azt mondja, hogy nincs Isten. Hát mi, hogyha egy ilyen helyzetbe kerülnénk, őszintén szólva, bocsánat, hogy ezt mondom, de én biztos levetném a hátamról, ha valaki azt mondaná, hogy hát nem is létezik az, aki engem hordoz. De mennyire diszkrét, mennyire szeretettel teljes. Mennyire tartja bennünk az életet akkor is, amikor az ember a bűnök útján elindul, és próbálja figyelmeztetni, figyelj rám, itt vagyok velletted. Amikor a mélységekbe süllyed, aztán amikor mégis arra indul, hogy visszatérjen, ugye, ahogy a tékozló fiú is visszatért, tártkalokkal várja. De jó, hogy felismertél, hiszen mi kapcsolatban vagyunk. Hát egész születésed óta hordoztalak. Hát figyelj már ide, itt vagyok. Óriási feladata az embernek, az életben, a hívő embernek különösképpen, hogy ezt az Isten felismerje, és hittel elfogadja azt, hogy nem csak ide-oda sodornak a szelek, nem csak a saját erőmből jutok előre. Persze az is nagyon fontos, hogy mi dolgozzunk, és megtegyük, amit meg tudunk tenni. Felismerjük azt, hogy valaki hordoz bennünket. Akkor is, amikor gyengék vagyunk, akkor is, amikor nagyon erősek vagyunk, akkor, amikor tele vagyunk öntudattal, és akkor is, amikor hát megrodjan az életünk. Jó felemelni a tekintetünket, és felismerni ezt az Istent, aki ott van a mi élettörténéseink mögött. A hívő embernek ugyanis megadatik, hogyha visszatekint az életére, akkor felismerje Istennek a lábnyomát. Biztos ismerjük ezt a történetet, a tengerparton futó lábnyomoknak a történetét. amely ugyanerről szól, amelyről Ézsaiás, csak ott már Krisztusról van szó, aki végighordozza azt, aki elfogadta őt. Próbáljuk meg teljes mértékben valóságként elfogadni, és hogyha ez megtörténik az életünkbe, akkor lehet, hogy borús idő lesz, lehet, hogy jönnek a hosszú téli napok, lehet, hogy elmegyünk a temetőbe, és egy hatalmas súly nehezedik a vállunkra, lehet, hogy vannak fájdalmaink, betegségeink. Egy olyan remény ébred a szívünkbe, amit a legnagyobb sötétség sem tud kioltani. Ha el tudjuk fogadni azt, hogy, és hittel elfogadni azt, hogy Isten most is hordoztat, ezt egészen konkrétan értem, nem csak ilyen szép, patetökös lelkészi beszédben, hanem most, ahogy itt ülünk, itt hordoz bennünket. Ha ezt el tudjuk fogadni, akkor a kérdés jön, a következő kérdés, hogy mi árthat nekem egyáltalán? A válasz egyértelmű, semmi. Persze vannak nehézségek, és azok nem fognak megszűnni. Mert Isten nem fájdalomcsillapító. Egy pirula, amelyet bekapunk, és akkor minden gyönyörű lesz, hát akkor a kábítószer az ilyen, de Isten nem kábítószer. Hanem olyan valaki, aki még a legnehezebb helyzetekben is keresztény reménységet megadja, derűt megadja, arra nézve, hogy a mi életünk révbe fog érni. Mert hát ahogyan van egy kezdete a mi életünknek, van egy lefutása, úgy van egy végcélja, egy végpont. És nem mindegy, hogy hogyan érkezünk meg. És végül az utolsó néhány szóról, az ige utolsó néhány szaváról szeretnék egy-két gondolatot elmondani. Azt mondja Ézsaiás: én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Számunkra, Krisztus népe számára ez egy kulcs mozzanat, mert Isten nem csak egy olyan valakiként ismerjük, aki minden terhünket hordozza, hanem olyas valakiként is, aki megmenti az életünket. És amikor elérkezünk ahhoz a ponthoz, hogy át kell menni, és ettől nem kell félni, kedves testvérek. Ezen az említett temetésen pontosan ez a reménység ragyogott át, hogy nem a nyomorúság, hanem a megérkezés reménysége volt az, ami annyira ragyogóvá tette az éneket, a hívő testvéreknek a jelenlétét. Tehát nem kell félnünk. Ha van megváltónk, akkor nem kell félnünk. Ha van megmentőnk, akkor nem kell rettegnünk attól, hogy oda át mi fog történni. Mert bár lehetne rettegni. Őszintén szólva én is rettegnék, hogyha egy olyan ajtón kéne kilépnem, amiből vagy amin senki nem jött még vissza. Ami ráadásul sötét, semmi tudásom nincs róla, maximum egy-két dolog elszórva a Bibliában. De úgy alapvetően nem tudom azt, hogy mi vár rám oda át. De a hívő embernek van egy olyan biztos reménysége, hogy aki itt hordozott, és itt megváltott engem ebben a való életben, ebben a földi életben jobban mondva, oda át is fog hordozni, és ugyanúgy bizton kiléphetek ezen az ajtón. Hogyha megtörténik ez az életünkbe, tehát akkor azt gondolom, hogy minden lépésünk, bármennyi is van még hátra, ki tudja, minden lépésünk derűvel teli lehet, hittel, örömmel, reménységgel teli úton járhatunk. Így erősítse meg Isten mindannyiunk hitét, és adja, hogy tudjuk az Úr Jézusnak a váltságát is így elfogadni, amely arra jogosít föl, hogy oda át is megérkezhessünk, és az az Isten, aki végig hordozza a mi életünket, oda át is magához fog ölelni mindannyiunkat. Isten erősítsen meg ebben a hitben, gyertek, csendesedjünk el és imád. Mennyi rémség, mennyi fájdalom, mennyi félelem van a mi életünkben, ami el akar uralkodni, Istenünk. Mennyire gyenge a hitünk akkor, amikor megrettenünk. Lehet, hogy utólag nézve teljesen bagatell dolgok miatt, de mégis eluralkodik rajtunk az a félelem, amely teljesen ellentéte a szeretetnek, amelyet te megbizonyítottál a Golgotai kereszten. Add, hogy tudjunk erőt meríteni mindennapos küzdelmeinkhez. Add, hogy tudjuk hittel elfogadni azt, hogy nem szétszóródva, hányaveti módon telik a mi életünk, hanem a te biztos kezedben van, elrejtve. Add, hogy ez a boldog reménység ragyogja be életünket. Ez a boldog reménység ragyogja be a sötét, szomorú napokat, amelyek leginkább a belső sötétségünkről tanúskodnak. Kérünk, így vigasztalj, így adj erőt, így adj kitartást ahhoz az élethez, amelyet ajándékoztál a mi számunkra. Attól, hogy tudjuk megfogni a te kezed, és ezzel az erővel tudjuk szeretteink kezét is megfogni. Attól, hogy ne a félelem lelke uralkodjon rajtunk, hanem a fiúság lelke, a szeretet lelke. Istenünk, így el megkérünk közösségeinket, családjainkat, baráti, hittestvéri kapcsolatainkat. Kérünk, áld meg ezt a gyülekezetet, hát, hogy világító lámpás lehessen arról a Krisztusról, aki megvált. Imádkozunk azokért a testvérekért, akik lehet, hogy pont ebben a pillanatban nehézségeket, fájdalmakat hordoznak el. Ragyog föl nekik, mint őket hordozó, teremtő, alkotó, gondviselő Úr. Imádkozunk Istenünk népünkért, nemzetünkért, aki mai napon emlékezett, emlékezik. Kérünk, áld meg Anya Szent Egyházunkat, hát, hogy rólad tudjon bizonyságot tenni, ami református Anya Szent Egyházunk közössége. Köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk, köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat az Úr Jézus Krisztus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.
Szeretettel köszönjük meg Fehér Norbert nagy tiszteletű úrnak a szolgálatát itt a gyülekezetünkbe. Nagyon sokunknak a szívéhez szólt, hiszen nagyon időszerű volt az ige választás, úgy, amint erre kértük is. Hiszen az október hónapja, amelyben vagyunk, most már lassan a vége felé. Egyrészt október 1-e, ugye az időseknek a világnapja, október 15-e pedig a fehér bot napja, a vakok és gyengén látóknak a nemzetközi világnapja. Így jöttünk most egybe ezen az istentiszteleti alkalmon is, hiszen szeretnénk egyszerre és mind a két közeg felé, ami szeretetünket, imádságos szívünknek, a legjobb kívánságait kifejezni, hogy Isten áldja meg úgy az idős testvéreket, a teherhordozókat, akik hordozzák a gyermekeiket, hordozzák az unokáikat, hordozzák sokszor imádságban is erő fölött a családnak a terheit, és szeretnénk az Isten színe előtt könyörögni, és hálákat adni a Borsodabaui Zemplén megyei vakok és gyengén látók egyesületéért, az ott szolgálatot tevőkért, az ott dolgozókért, azért, hogy felvállalják önmaguk is érintve ebben a témában azoknak a társaiknak a megpróbált életterheit, akiknek szükségük van segítőre, segítségre. Nagy öröm volt hallani azt, hogy valaki mindig velünk van, hogy nem vagyunk egyedül, hogy az Úr Jézus mondta, hogy nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Sajnos a gonosz szeretné elhinteni a szívünkbe minden nap azt a magot, hogy senkink nincsen. Nincs senkink, akire támaszkodhatnánk, nincs senkink, aki a támaszunk lenne, aki a jobbunkon állna. Istennek legyen hála, hogy Isten velünk van, és hogy hűséges, és hogy nem hagy el bennünket. Szeretettel köszönjük a szolgálatot, és az egész családot köszöntjük így gyülekezetünk körében. A köszöntéseknek egész sora következik most, hiszen a mai alkalom nagy nap mindannyiunk életébe, hiszen amikor az idős testvéreket és a szépkorúakat köszöntjük, akkor gyülekezetünknek kell, hogy köszöntsük az egyik, én úgy tudom, hogy a legidősebb aktív tagját, Nyírfalusiné Zsóka nénit. Úgyhogy megkérjük, hogy jöjjön ki ide közénk, ide az úrasztalához, és egy szép verssel szeretnénk köszönteni új Zsóka nénit, mint rajta keresztül a kedves idősebb testvéreket. kiégett szívvel is unottan, reményvesztetten, kifosztottan, mintha nem várna rájuk holnap, kisemmiszérten vándorolnak, fölöttük szürke fénytelen egek, fiatalon is, milyen öregek. Slángoló szívvel, égő hittel, mint aki semmit nem veszít el kincseiből, ha évek telnek, boldog holnapról énekelnek, át próbákon és szenvedéseken, át meredek, rögös ösvényeken. Mégis, mint akiket győzelmes szárnyak hordoznak, mint akiket hazavárnak, hiszen előre mutat minden óra, Krisztusukkal a szent találkozóra. Mégis, hiszen szívükben ifjúság van, helytállva igaz hűséggel a mában, erőfogytán is lankadatlan, szeretetben és szolgálatban, ajkukon el nem némuló dalok, öregen is, milyen fiatalok. Fiatalon is lehet reménytelenné válni, félve mindent sötéten látni, Isten nélkül roskadozva járni, bűnöktől betegen halálra várni, de öregen is lehet egyre szebbet remélni, imádkozva szolgálni és szeretni, bátran Istenben bízni és derűsen látni. A gyülekezetünk nevébe szeretnénk őszinte szívvel gratulálni ahhoz a születés naphoz, amit megkért Csóka néni, hogy én nem mondja ki, mert csak ő mondhatja ki.
A mindenható Isten kegyelméből augusztus 8-án betöltöttem a 95. életévemet. A polgármesteri hivatal Dzsida Jenő vers részletével köszöntött. Ha van még nap az égen, úgy ma ragyogjon az. Ha van még alvó élet, úgy ma legyen tavasz. Ha van még szív a földön, és van még szeretet, úgy ma a világ üljön öröm ünnepet. Az unokáim közül Krisztina az interneten talált egy verset, a szerzője ismeretlen. Boldogságos szüli napot. Valami olyasmit szeretnék adni, amit pénzen soha nem lehet kapni. Valamit, ami emlék marad, valamit, ami a szívből fakad. Ezért beleadtam eleget, minden szépet, jót és a szívemet, mert szív nélkül az ajándék csak egyszerű jó szándék. Ezért megírtam e versem, beleadtam szívem, lelkem, ezért lett ez az ajándék nem csak szimpla jó szándék, hanem egy nagyszerű emlék, mert ha olvasod, olyan, mintha velem lennél. Timike pedig egy ige résszel köszöntött. János első levele, 4. fejezet, 12. verse. Ha szeretitek egymást, az Isten szeretete marad bennetek. Ezt szerettem volna elmondani.
Lehet, hogy csekély ajándék, de ez a három gyönyörű virág az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek a szeretetét szeretné ma feléd a te szívedhez közel vinni. Nagy ajándék a te imádkozó lelked, én úgy gondolom a gyülekezetünkbe, a Biblia körbe is, ugyanis Zsóka néni szinte minden alkalommal új verset tud megtanulni, és azzal buzdítja a lelkünket. Az Úristen adjon még nagyon sok boldog hitélményt, én ezt kívánom.
De most akkor elmondanám a verset.
Jó, rendben van.
Szénási Sándor, magyar imádság. Uram, egy népért könyörgök, fordítsd hozzá szent orcád, szíved ajtaján ím zörgök, tied hatalom és ország. Uram, egy népért könyörgök, gyakran káromol az ajka, Szenteld meg az ajkát, és felzeng a legszebb zsoltár szó rajta. Uram, egy népért könyörgök, a szíve sokszor oly konok, hódítsd meg, s e szív lesz majd királyi zsámolyod. Uram, egy népért könyörgök, mindene van, és mégis szegény, mert nélküled árva koldus aranyhalmai tetején. Uram, egy népért könyörgök, mindig szabadságra vágyott, de bűnei bilincséből te hozzád alig kiáltott. Uram, egy népért könyörgök, sokszor folyt könnye vére, varázsolj ajkára mosolyt, szép napot egére. Uram, egy népért könyörgök, érezze, mindig szeretted, gyógyítsd meg, varázsolj ajkára mosolyt, szép napot egére. Uram, egy népért könyörgök, magyar népemért most sírva, imádságom szívembe van, örök betűkkel beírva. Ámen.
Nagyon szépen köszönjük, és még sok erőt kívánunk, hogy sok verset tudjál megtanulni és imádkozni.
Köszönöm szépen.
Család körében is. Amint Hírfalusiné Zsóka néni élete is mutatja, és mi nagyon sokan vannak ilyen áldott életek a gyülekezetünkben, az idő ugyan elmúlik fölöttünk, mert ez a biológiának a rendje, de nagyon jól tudjuk, hogy többféle életkorbeli sajátosság létezik. Tehát van egy kiózanító, ami a személyigazolványunkban szerepel, ugye azt nem lehet letagadni, a születési évszámunk. Aztán van egy biológiai adottságunk, egy életkorunk, amit úgy általában az orvosi diagnózisok állítanak fel. És aztán van még egy harmadik, azt pedig ugye legszívesebben a pszichológusok szeretnék felállítani, hogy az ember legbelül a lelki háztartását tekintve mennyire derülátó, mennyire rugalmas, mennyire elengedő, mennyire befogadó, tehát mennyire tud rugalmas lenni. Én úgy gondolom, hogy aki Krisztusban van, az soha nem tud megöregedni, ha valóban Krisztusban van, és meg tudunk maradni az Úr Jézusban, akkor mindig hozzászokik a lélek ahhoz, hogy Krisztusból tudjunk meríteni, és hogy neki is tudjuk átadni mindazt, ami az életünkben megterhel, ami fájdalom, vagy ami gyötör bennünket. Istennek legyen hála azért, amit Pál apostol mond, hogy bár a mi külső emberünk megromlik napról napra, de a mi belső emberünk mégis megújulhat az Isten szent lelke által. Ezt kívánjuk a kedves idős testvéreknek, hogy soha ne adják fel. A világ szeme rajtuk van. Egy előregedő társadalomban élünk, nem csak Magyarországon, szerte Európában és a világon. És hogy hogyan öregszünk meg, különösképpen keresztjén emberekként, az nagyon fontos, talán ez a legnagyobb hitbizonyosság. Meg tudunk-e öregedni úgy, hogy ott marad bennünk Krisztus öröme? Meg tudunk-e öregedni úgy, hogy békességünk van? Meg tudunk-e öregedni úgy, hogy el tudjuk fogadni azt, hogy ez egy olyan állapot, ami nem betegség? Az időskor nem betegség, ebből nem tudunk meggyógyulni. Ez egy állapot, amit el kell, hogy fogadjunk. És amit hallottunk, hogy amikor Isten azt mondja, hogy én felveszlek magamra, én hordozlak téged születésed óta, és végigviszlek az úton, akkor bár mondhatják a pszichológusok azt, hogy az embereknek nem csak az évszámai növekednek, és nem csak a külső ráncok mélyülnek el, hanem a belsők is. Mi kérjük azért az Úristent, hogy a belső ráncainkat tartsa kordába, és a külsők pedig az ő dicsőségére menjenek végbe. Isten igénél gyönyörűbb nincs. Én most ezzel az igével szeretnék a kedves testvérek felé fordulni, mindenki felé, és a gyengén látók és vakok testvéreink felé is. A 103. Zsoltárt szeretném felolvasni, és az első korintusi levél második részének 9. versét. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk, mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz, hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgassatok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, s ember szíve meg sem sejtett, az készítette el az Isten az őt szeretőknek. Kedves testvérek, az a világ, ami körülölel bennünket, úgy nyerünk róla információt, hogy az információknak a 90%-át a szemünkön keresztül tudjuk magunkévá tenni. A látás útján. És mégis Istennek az a kegyelme, hogy amikor az örök életről beszél, akkor az örök élettel egy olyan ajándékot készít el, kedves testvérek, amit nem lehet emberi szemmel meglátni, nem lehet emberi füllel hallani, ő azt készítette el az őt szeretőknek, amit emberi szem még nem látott meg, és amit emberi fül még soha nem hallhatott meg. Lemarad bárki is az örök élet kegyelmi ajándékáról? Bárki is lehet kirekesztett az Isten ajándékaiból? Milyen nagy kegyelem, amikor így lehetünk együtt itt az Isten házába, hogy itt lehetnek a vak és gyengén látó testvéreink is, akikre ebben a hónapban, október hónapjában még fokozottabban gondolunk és gondoljunk, s egész évben is hordozzuk őket imádságos szívvel, szeretettel, mert Istennek minden teremtménye kedves. Kedves, és ezért azt készítette el, amit emberi szem nem látott, és amit emberi fül nem hallott még meg. Istennek legyen ezért hála. Most szeretettel megkérném Barbóczky Gábor elnök urat, a Borsodi Vakok és Gyengén Látók Egyesületének elnökét, hogy legyen kedves egy rövid beszámolót tartani az Egyesület életéről, illetve az októberi hónapról.
Tisztelt gyülekezet, a Vakok és Gyengén Látók Borsodi-Zemplén megyei Egyesülete képviseletében. Nagyon szépen köszönjük a meghívást lelkész asszonynak, az egyház közösségnek, nagy tiszteleti úrnak, lelkész úrnak. Megtisztelő számunkra, ugyanis már több mint egy bő éve gondolnak ránk folyamatosan, és nem csak ebben az egy hónapban, ebben az október 15-e Fehérbolt nemzetközi napja körüli időszakban. Több mint egy éve elindult önöknél, és május végén be is fejeződött ez egy együttműködés. Ugyanakkor látjuk, hogy ez az együttműködés, eznek nincsen vége, és örülünk neki. Egy érzékenyítő program keretében folyamatosan gondoltok ránk, és mi is próbáltunk ennek része lenni. De nem csak ekkor gondoltak ránk, hanem ugyanakkor december hónapban, elmúlt év decemberében, amikor egy jótékonysági koncert volt itt önöknél a Deszka templomban, a gyengénlátó és vak gyermekek karácsonyi ajándékozása megsegítésére. Valamint gondoltak ránk január hónapban az ökumenikus héten is. Újra meg szeretném megköszönni, hogy itt lehetünk, és ennek keretében szeretnék néhány szót szólni arról, hogy mi is ez a Fehérbot nemzetközi napja. A Fehérbot nemzetközi napját, mint ahogy lelkész asszony is említette, október 15-én tartják világszerte, és 1969-től emlékeznek meg a látássérültekre ezen a napon, és általában az október hónap folyamán. Ekkor felhívják leginkább a figyelmét a társadalomnak a látássérültek, vakok és gyengénlátók mindennapi nehézségeire, sajátos problémáikra, sajátos helyzetükre. Az Egyesület életéről annyit tudok elmondani, hogy érdekvédelmi szervezetként már 1953 óta létezünk, folyamatosan némi szervezeti átalakulás következtében 2004-től külön jogi személyiséggel rendelkező szervezetként, és az érdekvédelmi tevékenységünk mellett folyamatosan szolgáltatásokat nyújtunk látássérülteknek, nem csak az egyesületi tagjainknak, hanem közhasznú szervezet lévén más hozzánk forduló, gyengélátó, aliglátó vagy teljesen vak személyeknek, valamint hozzátartozóik számára is. Folyamatosan együttműködünk partnerszervezetekkel, önkormányzattal, önkormányzatokkal, az állammal, és így folyamatosan azt kell mondani, hogy most már az egyházközösségekkel is. Ami az idei év Fehérbot napját illeti, immáron 8. alkalommal 2009-től folyamatosan, így hát idén is egy egészségügyi szűrőnapot, egészségnapot tartottunk a látássérült tagjaink számára. Ha nem is pont a napján, október 15-én szombaton, hanem október 13-án csütörtökön tartottuk meg ezt, de a Nemzetközi Fehérbot napja alkalmából. Az egészségnapon látássérült tagjaink és kísérőik itt a Jókai utca 18 számlati székházunkban helyben és egyszerre több egészségügyi szűrővizsgálaton vehettek részt, vércukormérés, vérnyomásmérés, hallásvizsgálat, hasi ultrahangvizsgálaton, csontsűrűségmérésen, tüdőszűrésen, PSA szűrésen. Ezt azért kell elmondanom ilyen résztesen, hogy lássák önök is, hallhassák önök is, hogy szeretnénk az egyesületi tagjaink számára helyben is ezt a szolgáltást nyújtani. Ugyanis fontosnak tartjuk az alapszabályban végzett céljaink elvégzése mellett azt is, hogy preventív jelleggel egészségügyi prevenciót hajtsunk végre az egyesületi tagjaink és hozzátartozóik körében, és itt biztonságos körülmények között egy ismert helyszínen tudják a különböző szűrővizsgálatok ilyenkor egyszerre letudni, úgymond, és nem kell esetleg több hetet, hónapot várni különböző vizsgálatokra, és nagyon kedvelik évek óta a látássérült tagjaink ezt a lehetőséget. Ugyanakkor már második éve történik az meg, hogy ezt az egészségügyi szűrővizsgálatot kiegészítjük látássérültek életvitelét könnyítő segédeszközök bemutatójával, valamint, ami nagyon fontos és ami nagyon kedvelt, egészséges ételek és gyógyteák kóstoltatásával, ami kolléganőim és az önkénteseink hatatós támogatásával, biztosításával tudjuk megtenni. Ugyanakkor még el kell mondanom, hogy a Fehérbot nemzetközi napja alkalmából kaptunk idén meghívást Kazincz Barcikára, a Don Bosco szakképzőiskolába, ahol az ottani diákoknak és egyben pedagógusoknak is érzékenyítő programokat, szemléletformáló programot tartottunk egy 3 tanórán keresztül, igazából segédeszközök bemutatásával, fehérbotos közlekedés bemutatásával, vakvezető kutyával történő közlekedés bemutatásával. Szeretnénk is köszönteni munkatársaink és egyesületi tagjaink nevében is a kedves idős hívő társakat, a szépkorúakat, és ez alkalomból hoztunk is kedves önkénteseink segítségével, tagjaink segítségével verset, verseket számukra, amelyet fogadjanak szeretettel, és további jó egészséget és sok boldogságot kívánunk önöknek. Köszönöm szépen!
Mindig ajándék, amikor az Egyesület tagjai részéről hallhatunk verset.
Magyaros Istvánné vagyok, és köszönöm, hogy itt lehetek. 3 verssel szeretném ezt a délutánt színesebbé tenni. Ez a három vers mind az én költeményem, írásom. Hát ennyit magamról. Nem szeretek magamról túl sokat beszélni. Szeretem a verset, a zenét, és fogadják szeretettel ezt a pár verset. Az első versem a fáradt nyár. Elillan szóval a sziklázó napsugár. A nyári táj új ruháját várja már. Felfelcsillan még a nyári napsugár, de érzi, ereje fogytán. A virágzó nyár felveszi őszi köntösét, lassan megpihen, majd nyugovóra tér. Őszbe fordul a táj, s a köd is leszáll. Csöndes a táj, elnémul a sok madár. A másik versem, amit nagyon kedvelek, címe a sziklafal. Miért állsz oly hidegen? Miért állsz oly keményen és ridegen? Kegyetlen vagy és szívtelen. Ledönteni téged nem lehet, csak állsz oly némán hidegen. A lágyszelő lengedez, körülötte táncol a langyos esti szél. Te észesen veszed, néked susog a nyári szél. A szellő csak táncol, s lengedez tovább. Te észesen veszed, mert kemény a szíved. Tovaszáll a szellő, elfáradt a táncban. Miért táncoljon tovább, ha minden hiába? Énekli magába szomorú dalát, mit néked írt a szellő könnyező szemekkel. A dalát már nem hallod, azt senki sem hallja. Néked énekli csak, fájjon bánatában. Az utolsó versem. Vágy az éjben. Az égen hulló csillagok, s a holdfénye ránk ragyog. Úszik az kúsz a szellő, s vágytól susog az erdő. Alszik a táj, tücskök hangja száll. Suttog a kósza szél, s vágyakozva kér. Jöjj velem, repülj én velem, felhőknek lágyül én, megpihenünk, te meg én. Zészen az ág, megpihen a fős a világ, lepen az éj sötétje, s fájtlat borít az égre.
Köszönjük szépen! És még egy kis türelmet kérnénk, mert sokan készültünk ma köszöntőre, még nagyobb szeretettel a diakóniai csoport egy énekkel.
Jöjj az Úr, Eleár,
Kedves testvérek, a szeretetről szeretnék átadni egy verset, ugyan arról nem lehet elégszer beszélni, de nem csak beszélni, hanem átélni, átadni, és csak akkor várhatjuk, ha visszakapjuk a szeretetből, ha mi is átadunk. Turmezei Erzsébet, pótvizsga szeretetből. A master nagy iskolájában ma szeretetből pótvizsgáztam. Tanítóm előtt remegve álltam. Az első vizsgám elbuktam. A tétel bár kívülről tudtam, de gyakorlatilag azt előadni nem tudtam. Szerettem én, ki engem szeret, minden jó embert, akit csak lehet, de az ellenségemet, aki rágalmaz, ki nevet, ad mindenféle csúfos nevet, gyaláz és megaláz engemet, ilyet nem tudok szeretni. Nem. És ezt húztam ki, ez volt a tételem, hogy ellenségemet is szeressem. Szereted? Kérdezte tanárom. Az én mesterem és megváltom. Nem tudom, hiába próbálom. Szeliden mondta, de erélyesen. Pótvizsgára mész, és ha mégsem tanulod meg, megbuksz egészen. A szeretet nehéz tétel. A legtöbben ebben buknak el. Mert aki bánt, azt is szeretnünk kell. De mesterem tovább tanított, külön órára hívott. Szeretetével sokat kivívott. Mutatta kezén, lábán a sebet, hogy mennyit tehet a szeretet. Eltűri a keresztszegeket, eltűri a gúnyt, gyalázatot, tövis koronát, nehéz bánatot, a dárdaszurást, mit értem kapott. Megrendültem egész szívemben. Hát a szeretet ilyen végtelen. Tanítómtól tanulni kezdtem. Megnyerheted vele, úgy lehet, hogy ő is megtér, hogy ő is szeret, ha látja a te szeretetedet. Így tanított, szívem felrázta, látta, hogy hajlok a tanításra. Szeretetét szívembe zárta. És most pótvizsgáztam belőle, ott volt ellenségem is, gúnyos megjegyzést kaptam tőle. De én szeretettel feleltem, s e szeretettel őt megnyertem, és a pótvizsgán által mentem. Tovább tanulok, tovább megyek, vannak szeretet egyetemek, magasak, mégsem elérhetetlenek, mert más tudományt sokat tanulhatok, megcsodálhatnak, úgy vizsgázhatok, de ha szeretet nincsen bennem, semmi vagyok.
Én is a szeretettel kapcsolatosan választottam egy verset. Nem csak ebben a hónapban és ezen a napon kell az idősekkel foglalkozni és rájuk nézni, hanem az év minden napján. Mert egy idős embernek jól esik egy jó szó, egy megkérdezés, hogy hogy van, hogy mi a problémája. És ezért választottam ezt a verset. Szeressétek egymást! Tele van a lelkem zsibongó szavakkal. Tele van a szívem meleg áradattal. Szeretném kérdezni mindazt, amit érzek, hogy az emberekben miért nincs szeretet? Miért terem az ember szívében irigység? Miért tölti be a szeretet helyét? Miért a sok harag és gyűlölet? Miért rázzák mindjárt egymásra öklüket? Amikor lehetne békében is élni, a gondok, bajok közt egymást segíteni, meglátni azt, ki sír, meghallgatni baját, és meleg szavakkal köszönteni egymást. Szeretném az emberek szívébe plántálni, szeretném hangosan széllyel kiabálni, hogy hallja meg szómat az egész világ. Emberek, testvérek, szeressétek egymást.
Liskóné Fazekas Mártának a Tükör által színről színre című könyvéből szeretnék felolvasni egy kis írást. Ez a könyv azért kedves nekem, mert ezt a könyvet 2008. november 18-án egy ilyen ajánlással kaptam. Sok szeretettel Krisztusban testvéremnek, Gazdusné Fekete Editnek és kedves családjának, Fehér Norbert. Többször olvastam már ebből itt föl, és Nem is tudtam, hogy itt lesz nagy tiszteletű úr, és mégis úgy gondoltam, hogy ebből szeretnék most is felolvasni egy írást. Nagyon szeretem ezt a könyvet, nagyon gyakran forgatom, és nagyon nagy szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Ella és Bella. Ketten voltak lánytestvérek. Ella és Bella. Alig 2 év volt köztük a korkülönbség, amiről nem is tudták, hogy évtizednyivé és több ezer kilométernyivé világokká nő. A vasutas szülők Isten félelmében, szerénységben és becsületben nevelték őket. Jött a háború, utána pedig a nagy szegénység. A jólelkű hollandok akkor is elsőnek jelentkeztek a segítséggel. Szegény magyar gyermekeket visznek ki feltáplálásra a habos kakaó és a sajt országába. Jött hozzájuk is a tiszteletes úr, hogy küldjék ki bátran a kislányokat. Meglátják, pufók angyalkákként kapják majd vissza őket pár hónap múlva. Alszunk rá egyet, tiszteletes úr, szólt megfontoltan az apa, miközben felesége már előre pityergett. Aludtak. Majd meghozták a salamoni döntést. Ella megy, Bella marad. A nagy már elég nagy, a kicsi még elég kicsi. Meg aztán sose tudni, talán baja esik. Maradjon azért tartalékban egy gyerek a háznál. Elbúcsúztatták, megsiratták, eleresztették a nagyot. Majd visszakapták, kicsattanóan, pufókan, pirosan, felöltöztetve, megszépülve. Kis huga soványsága, sápadtsága, kopottsága most lett igazán látható. Teltek, múltak az évek. Szép emlékké foszlott Hollandia a növekvő kislány emlékezetében. A szülők megvégezték napi munkájukat úgy, mint mindig. Összekopott a két testvér a 20-as évek Magyarországában. Míg nem egyszer betoppant valaki, egyenesen Hollandiából. Annak a családnak férfivá lett nagyfia, akik Ellát föltáplálták. Eljött megnézni, mi lett a kislányból. Jövetelének pedig lánykérés lett a vége. Hogy ne adták volna a teljesen ismeretlen, de mégis ismerős álomhercegnek a nagylányt? Hiszen szinte családból családba ment. Micsoda nagyszerű emberek, emlékeznek rá. Most viszi föl a jó Isten a dolgát. A fényes hollandiai esküvő után még szürkébb megtűnt az itthon Bellának. Számára nővére esküvője új fejezet kezdetét hozta, az idősödő és betegeskedni kezdő szülők is tápolását. Amit kettejükre számítottak ki korábban, az már bizonyosan egyedül az ő terhe lesz. Jöttek a hollandiai levelek az elragadtatott Ellától. Micsoda jó hozzá a férje, meg persze a képek szép házukról, ápolt kertjükről, takaros szobáikról, az autóról, nyáron meg a nyaralási üdvözletek mese szép tájakról. Mert az ifjú férj az angol autógyár leányvállalatánál egyre magasabbra jutott a ranglétrán. Vele lépkedett a fizetése, meg Ella jó módja. Később jöttek a képek megszületett gyermekükről is. Bella nem tudta mindezt viszonozni. Ő csak öreg apjának és megráncosodott anyjának képét küldhette volna, amint hárman egy szobában húzzák meg magukat, hogy ne kelljen fűteni többet. Ezt meg nem küldte. Így múltak az évek. Előbb a mama ment el a minden élőknek útján. Temetésére Ella még hazaszaladt 2 napra. A papa halálakor kimentette magát. Annyi a gondjuk férjének a munkája, hogy nem szakadhat el. Belluska igazán megértheti. Bella ezután már soha nem látta a nővérét. Csak a képeit. Puha fotelben ült, földigérő ruhájában, gyönyörű a frizurája. Vállán férje keze, mögötte a pazar szalon. Ez volt a legszebb kép mindközül. Bella ezt ki is tette a tükörre, hogy mindig lássa. Sóvárogva nézegette, de szép. Micsoda élete van, de szerencsés, mint egy álomhercegnő. Egyszer gyászjelentést hozott a postás. Elláét Hollandiából. Holland nyelven. Csak a nevet értette Bella meg a dátumot. De az is elég volt ahhoz, hogy megtudja, nővére meghalt. Egy volt munkatársa ismerősének az ismerőse tudott állítólag hollandul. Elutazott hát hozzá 40 kilométerre, hogy fordítsa le a gyászjelentést, meg azt a pár sort, amit sógora mellé írt hollandul. Ő is szeretne válaszolni. Így indult meg a késői levelezés a holland sógor és a magyar sógornő között, majd jött el maga a sógor 86 évesen. Ekkor kerekedett ki az álomtörténet, meg Bella szeme. Te csak hiszed, hogy Ellának szép élete volt. Amit te tudtál, meg a szüleid, az a látszat. Alig, hogy elvettem, kiderült, hogy súlyos beteg. Hol fulladt, hol köhögött, hol lázas volt. A képeslapok Svájcból, nem nyaralásból, szanatóriumba jöttek neked. Vagyont költöttem gyógyszerre, orvosra, kórházra, skúrákra. Mégsem lett jobban. Hogy írta volna ezt meg neked, hogy szomorúságot okozzon szüleidnek? Gyermekünket jó részt egy parasztasszony nevelte, mert Ella semmi munkát nem bírt végezni. Naphosszat pihent a kertben vagy a heverőn. Hogy tudott volna hazajönni? Csoda, hogy anyátok temetésére elbírt utazni. Amikor 15 éve deréktől lefelé megbénult, már állandó ápolőnőket fogadtam mellé. Egyik nappal, másik éjszaka volt vele. Látogatót nem fogadott, olyan volt, mint egy élő halott. Az a kép, ami ott kint nálad van. Fél napig készítettük elő az ápolónővel, hogy ki tudjuk ültetni a fotelba. Lábát, kezét úgy igazítottuk el a bénasságban. Hogy te azt irigyelted? Ne tudd meg, milyen szenvedéseken ment át az 50 év alatt. Nem. Bella, a boldog ember te voltál. Dolgoztál, egészséges voltál, hasznos voltál. Kezed munkáját eszed, és jól van dolgod. Hogy miért rejtettük el mindezt előled? Nem gondolod, hogy dicsekedtünk volna? Meg talán haragudtatok is volna rám, hogy elvittem Ellát messzire, ahol ő csak betegeskedett és szenvedett. Viseltük a bajunkat, ez volt a dolgunk. Ezt tedd el, ezentúl havonta küldöm. El a gyógyszereinek az árát, ezentúl te kapod meg tőlem. Tudom, tudom, neked nem kell gyógyszer, nem kell gyógyszert szedned. Vegyél belőle ennivalót, csináltasd központi fűtést, igényelj telefont, beázik a tető, csináltasd meg. Meg lehet venni a lakást, vedd meg, legyen a tied. Ami marad, abból meg utazz és láss világot. Fiatalabb vagy, mint én, miért nem ehetnél? Csak a biztosítás magas 80 év fölött. Így jött el Bellához 82 éves korában az álomherceg. Nem vitte ugyan magával, csak az egész élete magyarázatát hozta meg. S ekkortól a tulajdonná vált lakás hőszigetelt ablakai már nem sütöttek a hidegtől, a központi fűtés pedig ontotta a meleget. Időnként megcsörrent a telefon, és előre megbeszélt időben, hogy a tolmács segítségével pár szót válthasson a holland sógor és a magyar sógornő. Köszönöm, Elluska, rebegi néha önfeledten az öreg asszony. Uram, szabadíts meg a kísértéstől, hogy látszat alapján ítéljek. Szabadíts meg az irigységtől. Szabadíts meg az elhamarkodott kívánságoktól, és add, hogy megelégedett, hálás szívű gyermeket tudjak lenni abban, amit adsz. Amen. És még egy verset szeretnék zárásképpen Turmezei Erzsébet. Valamit kérnek tőled, megtenni nem kötelesség. Mást mond a jog, mást súg az ész. Valami mégis azt kívánja, nézd, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Messzire mentél, fáradt vagy, léptél százat. Valakiért még egyet kellene, de tested, véred lázad. Majd máskor nyugtat meg az ész. És a jog józanságra int. De egy szelíd hang azt súgja megint. Tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. valakin segíthetnél. Joga nincs hozzá, nem érdemli meg. Tán összetörte a szíved. Az ész is azt súgja, minek? De Krisztus nyomorog benne, és a szelíd hang halkan újra kérlel. Tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Ó, ha a harmadik egyszer első lehetne, és diktálhatna, vonhatna, vihetne, lehet elégnél hamar. Valóban esztelenség volna, de a szíved békességről dalolna, s míg elveszítenéd, bizony megtalálnád az életed. Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a szeretet.
Hallhattuk ezen a délutánon, hogy fiatalon is lehet valaki idős, de idősen is maradhat valaki fiatal. Arról is hallhattunk, hogy az Isten alakú Úr a szívünkben annak ellenére ott lehet, hogyha látók vagyunk és tisztán látunk mindent a szemeinkkel, de Istennek mégis az a kegyelmi ajándéka, hogy ő olyan hitajándékot készített el, ami azoké is lehet, akik szemeikkel nem láthatják tisztán ezt a látható világot. Adjunk hát hálát Istennek mindazért a sok jóért, amit ezen a délutánon is ajándékozott nekünk. Egy másik nagyon fiatal egyháztagunkat kérjük meg, hogy imádkozzon most.
Drága mennyei atyám, áldom, magasztalom, dicsőítem a te szent neved. Köszönöm, Istenem, hogy adtad a te drága fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönöm, drága Úr Jézusom, hogy itt vagy most is közöttünk. Köszönöm, hogy itt vagy a szívemben is. Köszönöm, drága mennyei atyám, hogy így szeretsz bennünket. Köszönöm a testvéreket, akik eljöttek, köszönöm a szolgálattevőket, és köszönöm mind azoknak, akik téged elfogadtak, drága Úr Jézus Krisztusom, megváltójuknak. Köszönöm, Uram! Úr Jézus, azt mondtad, mielőtt elmentél volna, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Köszönöm, Uram, hogy a szívünkben adol szeretetet, idősek, betegek iránt, testvérek iránt. Köszönöm, Uram, hogy így bűnünk ellenére is szeretel. Köszönöm, hogy engemet is elhívtál. Az Ézsaiás 43-mal, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Köszönöm, Uram, hogy a tied lehetek. Köszönöm, hogy adtál talentumot, adtál karizmát, hogy én el tudjak idősekhez, betegekhez menni, és téged tudjalak mindenhol bizonyságot tenni rólad, és tégedet tudjalak dicsőíteni, és azt mondani minden idős fiatal testvéremnek, hogy annak van örök élete, aki téged elfogad megváltójának. Köszönöm, drága Uram, hogy itt lehetek a testvérek között, és a diakóniai csoportban is részt vehetünk, és mindannyian téged szolgálunk szeretettel. Adjál továbbra is erőt, adjál szeretetet az időseknek és a fiataloknak. Az idősek, akik már nem tudnak menni, de összetudják kulcsolni a kezüket, imára és téged tudnak áldani és magasztalni. Uram, imádkozok az idősekért, imádkozok a testvérekért, imádkozok a gyermekeinkért, unokáinkért, Uram, hogy te légy velük, fogjad a kezüket, és akik még nem ismernek téged, szólíts meg őket, hívd magadhoz. Köszönöm, Uram, hogy meghallgatod az én imádságomat, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem legyen mindenben a te szent akaratod. Amen.